Igéhirdetésem igéje a Lukács írása szerinti evangélium néhány utolsó mondata, amiben ugyancsak a mennybe menetelt írja le röviden eként. Ezután kivitte őket Jézus Betániáig, fölemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük és fölvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak és áldották az Istent. Kedves testvérek! Az elmúlt héten Debrecenben voltam egy külföldi csoporttal, meglátogattuk Debrecen református nevezetességeit, egyebek között az Egyháztörténeti Múzeumot is, és ott hosszasan áldogáltak a külföldi vendégek a kopjafák előtt. Van egy kis gyűjtemény ebben a múzeumban a régi kopjafákról, és ott elmagyarázták nekik, hogy ezek nem esetleges díszítmények egy-egy oszlopon, amiket lehet látni körben, hanem ezeknek mind jelentésük van. Csak hát mi átlag emberek, még magyarok is, nem csak hogy a külföldiek, nem tudunk olvasni a kopjafáról, holott azon rajta van az, hogy az a halott, akinek emelték a kopjafát, az a halott fiatal volt, vagy öreg volt, férfi volt, vagy nő volt, családban élt, vagy egyedül volt, özvegy volt, hány gyereke volt. Ez mind pontosan ki van faragva azon a kopjafán, de hát érteni kell hozzá. Aki nem ért hozzá, az lát rajta különféle rovátkákat, vagy gömböket, félgömböket, és gyönyörködik benne, csak nem érti éppen, hogy mit mond az a kopjafa. Ez jutott eszembe most, amikor készültem erre a szolgálatra, hogy mi is mondunk mondatokat, amelyek olyanok, mint egy kopjafa, szavakat értünk, de amit igazán mondani akar az a mondat, azt nem értjük, még mi keresztjének sem. Ilyen az apostoli hitvallásban az, hogy Jézus alászállt a poklokra, azután pedig felvitetett a mennybe. Csak azt tudjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy alászállt a pokolba, meg hogy fölment a mennybe. Csak azt tudjuk, hogy ez így, ahogy megszövegeződött, egy elmúlt régi világnak a szóhasználata, képhasználata, mitológikus gondolkodása, de hát nem így volt igazában. Tehát Jézus nem ment lefelé, befelé a föld magja felé, és aztán nem emelkedett külsőképpen fölfelé, fölfelé, a menny felé, nem azt jelenti, ezt tudjuk. De most ez a dolgunk, hogy valamit értsünk meg ennek a kopjafának a beszédéből, értsünk meg valamit abból, hogy ez a mitológiában megfogalmazott mondat, ez a két mondat mit jelent? Jézus meghalt, és aztán így mondja a hitvallásunk, halála után a poklokra leszállott, föltámadása után fölment a mennybe. Nemrégiben beszéltem a poklokra alászállásról, most csak összegezem, röviden ismétlem azt, amit akkor mondottam. Az, hogy az első keresztények hite szerint Jézus halála után leszállott a lenti világba, ez azt jelentette számukra, evangéliumot jelentett számukra, azt az evangéliumot, hogy Jézus váltságának a hatása kiterjed nem csak viszintesen azokra, akik a földön élnek, és akik találkoztak vele, vagy fognak az igehirdetés által találkozni. Jézusnak a megváltó hatalma kiterjed az alvilágra is. Akkoriban, különösen az első nemzedéknél ez komoly probléma volt bizonyára. Ha igazán hittek Jézusban, hittek a megváltó hatalmában, és ha igazán szerették a szüleiket, őseiket, akik meghaltak előbb már, anélkül, hogy Jézus szavát hallották volna, akik ezeket komolyan vették, azokat foglalkoztatta, hogy mi van a mi szeretteinkkel, akik Krisztus nélkül, úgy szólván Krisztus előtt haltak meg. És mi van az előző nemzedékekkel és a többiekkel, akik meghaltak anélkül, hogy az evangéliumot hallották volna. Nos, ezek a hitbeli kérdések, ezek kapták meg a feleletet ebben, hogy Jézus leszállott az alvilágba is, a halottak világába is, ott is hirdette az igét, a megváltás ott is hatalmas volt, Jézus győzelmes az alvilágban, a halottak világában is. Tehát ez a kopjafa eme mondatának az értelme, nem az a misztikus, mitikus kép és elképzelés, hogy valahova a mélységekben leszállott. Ezt tudomásul kell vennünk, hogy az a világ három részre tagoltan szemlélte a mindenséget, alvilág, földi világ, mennyei világ. Jézus a megváltó hatalma tehát az alvilágban is hatékony. Ott is Jézusnak a váltság halála győzelmes, és a halottak felett is érvényes az isteni kegyelem. Most a másik része foglalkoztat minket ennek az ős keresztény hitvallásnak. Jézus Lukács evangélistának a bizonyságtétele szerint 40 nappal föltámadása után fölvitetett a mennybe. Itt a Biblia tudósok azt hirdetik, hogy nem volt egységes első keresztényeknek a felfogás ebben a dologban, hiszen magában a Bibliában olvashatjuk, hogy egyik gondolat szerint maga a föltámadás már mennybe menetel volt bizonyos értelemben. A föltámadásban már az Atya jobbjára ült Jézus. Másik felfogás szerint, amit Lukásnál találunk, 40 nap telt el, ami alatt Jézus hol megjelent, hol eltűnt, és ennek bizonyára bizonyos nevelő, segítő, pedagógiai célja volt, hogy lassan hozzászoktassa a tanítványokat a másfajta létéhez, és így 40 nap után vitetett föl, szakadt el tőlük. Tehát mondom, itt is a mitológiának a nyelvén beszél az evangélista, valahol fönt van a mennyország, a felhő az a titokzatos, fényes valóság, amelyikben az Isten jelenléte is kiábrázolódik, de a titokzatossága is kiábrázolódik. Jézust a felhő emelte föl, és úgy tűnt el a tanítványok szeme elől. Ebben az az üzenet, hogy az egyszerű, tapintható, kézzel fogható világból egy másik világba lépett át Jézus. Mostanában divatossá lett hívő körökben is ez a kifejezés, hogy dimenzió. Hát a mennybe menetelt bátran fogalmazhatjuk úgy modern nyelven, hogy egy másik dimenzióba lépett át Jézus. Amiként karácsonykor a szellemi, a csupa szellemi és csupán szellemi logosz, az ige, testbe öltözött, alámerült, belemerült a szellemi valóság az anyagvilágába. Az ige testé lett úgy húsvétkor, és mondhatjuk ezen a napon is a mennybe menetel napján, a testé lett ige ismét igévé lett. Amiként a szellem belemerült az anyagba, elvégezte itt a szolgálatát, utána visszament abba a másik dimenzióba, amelyikből jött. Tehát a mennybe menetel mondani valója igazában ez a szó, hogy másként. Nem úgy, mint eddig, hanem másként. Imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, mondja Jézus, és aztán eltűnik látszólag. Ez olyan összeférhetetlen. Hát ha velük van minden napon, akkor miért nem maradt velük minden napon? Most hát itt van a feloldás ennek a látszólagos ellenmondásnak, hogy igen, velük maradt, és velük marad, és mi velünk marad a világ végezetéig, de másként. És meg kell tanulnunk, meg kell nekünk is tanulnunk azt, amit az első tanítványoknak meg kellett tanulniuk, hogy így is találkoztak Jézussal, hogy érintették, hallották fülükkel, látták a szemükkel, aztán következett a másként. És bizonyára még a máskénten belül is vannak fokozatok, hiszen mi már eleve a máskéntben születtünk és nőttünk fel, hogy tudnék, nem tapinthatjuk, nem láthatjuk Jézust, de mégis valamiféle módon találkoztunk vele, találkozhatunk vele, és fennáll továbbra is ez, hogy és van másként. Más módon is lehet Jézussal találkozni. Eltávozik abból az összefüggésből, ahogyan mi megtanultuk, megszoktuk őt, és mostantól kezdve másként találkozhatunk Jézussal. Én ebben találtam meg ennek a napnak az evangéliumát, hogy Jézus nem kiment ebből a világból, nem eltávolodott a tanítványoktól, hanem másként maradt velük, és szinte szabad ilyen paradox módon fogalmazni az igazságot, úgy ment el a tanítványoktól, hogy közelebb került hozzájuk. Úgy ment el, hogy közben közelebb került hozzájuk. Elment a szemük látása elől, a fülük hallása elől, kezük tapintása elől. Úgy ment el közülük, hogy közelebb került hozzájuk, tudnék a bensejükben észlelhették, érzékelhették a továbbiakban. Belülről szólította meg őket, és pünköskor és a következőkben átélték azt, hogy igaz, ami Urunk ígérete, hogy itt van velünk, de másként. Bizonyára volt bennük ilyen nosztalgia, hogy jaj, azok a szép idők, amikor együtt ettünk vele, amikor együtt gyalogoltunk, amikor együtt éltük át a nép szeretetét, vagy fájdalmasan éltük át a nép szeretetlenségét, de szép idők voltak. Bizonyára volt ilyen nosztalgia bennük, de hiszem azt, hogy legyőzte ezt a nosztalgiát a máskéntnek a dicsősége. És hogyha bennünk is van netán, mint ahogy bizonyára van, a régebbi elindulásunknak a nosztalgiája, hogy de nagyszerű idők voltak azok az ébredéses idők, amikor szinte tapintottuk, szinte hallottuk Jézust. Van bennünk ilyen nosztalgia, hogy de szép idők voltak, bárcsak most is abban az időben élnénk. A másként minősége oldja föl ezt a nosztalgiát. Most másként van velünk Jézus, és hogyha igazán velünk van, valóban feloldja azt a nosztalgiát, mert átélhetjük, hogy közelebb van hozzánk most, mint volt akkor. Ez egy merész mondat, és ez csak a Szentlélek Úristen hitelesítheti a belső pecséttel, hogy igen, most közelebb van hozzám Jézus, mert nem a szememen, fülemen, boldog közösségi élményeken át élem meg az ő létét és jelenlétét, hanem létemnek a legbensejében. Tehát így is mondhatjuk, testvéreim, hogy az, hogy magasság a régiek számára mást jelentett, mint nekünk. Mi nekünk semmit nem jelent a magasság, mert megtanultunk fizikában gondolkozni, és a magasság nem jelent garanciát arra, hogy ott fönn a magasban közelebb jutunk Istenhez. A magasságot is úgy kell venni, mint azon a bizonyos kopjafán egy rovátkát, vagy egy kidudorodást, vagy egy részt. A magasság furcsa módon, de nagyon igaz módon jelenti a létezésnek a mélységét. Az, hogy Jézus fölvitetett a magasságba, az számomra azt jelenti, hogy Jézus az emberlétnek a mélységeibe lépett be, és az emberlétnek a mélységeiben lehet vele találkozni. a mögöttesben. És ez a mögöttes átjárja az egész látható világot. Tehát nem úgy van, hogy fent van valahol a mennyország, Jézus felvitetett, és itt árván maradt a föld, hanem a földi létnek a mélységeibe ment, és mindenütt ott van a földi létnek a mélységeiben. Meglepett engem is egy mondat, amit olvastam az egyik teológiai könyvben, Jézus visszajöveteléről olvastam ezt a mondatot, és ez azt mondja, hogy Jézus igazából nem fog visszajönni, mert ez feltételezni az, hogy nincs itt, hanem valahol másutt van. És tényleg úgy elgondolkoztam, hogy a görög szó az epifánia, amit Jézus visszajövetelével kapcsolatban emlegetnek a szentírók, az epifánia igazából azt jelenti, hogy megjelenés, láthatóvá válás. Jézus visszajövetele nem azt jelenti, hogy egy nagy messziségből, ahova eltávozott, esetleg nagy magasságból, ahova fölment szentségében, hogy abból jön, leszáll. Ez még mindig a mitológikus szemlélet, hogy Jézus visszajön a távolságból, hanem a közöttünk levő Jézus megjelenik. Az epifánia, mondom a görög szó szerint, betű szerint, ezt jelenti, hogy láthatóvá lesz, fényes lesz. Minden szem meglátja őt, olvassuk a jelenések könyvének mindjárt az elején. Az epifánia, tehát nem azt jelenti, hogy visszajön, hanem a közöttünk lévő, a mindenkor közöttünk lévő Krisztus egyszer csak láthatóvá lesz, dicsőséges lesz. De ezt mi nem tudjuk másként, és pláne 2000 évvel ezelőtt ezek az emberek az akkori világ szemléletükben nem tudták másként elmondani, csak úgy, hogy most elment, aztán majd visszajön. De igazában az volt az örömük, hogy imé én ti veletek vagyok, és maradok minden napon a világ végezetéig. Még annyit, hogy ilyen meghatározást is olvastam, és ez is úgy megtetszett nékem, hogy mennyország, menny. Mit jelent a menny? És erre ezt a meghatározást adják, hogy a menny igazából nem más, mint az Isten jóságos jelenléte. És a menny itt van ti bennetek. Közismert az, hogy a többi szent íratok az újszövetségben Isten országáról beszélnek. Máté zsidó embereknek írván nem emlegette az Isten nevet helyette, úgy mondotta, hogy a mennyek országa, de ez az igazából az Isten országa. Az Isten országa nem itt van, vagy ott van, az Isten országa ti bennetek van, ti közöttetek van, már itt van valahol a ti közeletekben. És ezt, hogy menny ország, ezt hát mondom, ez szerint a definíció szerint ez jelenti, hogy Istennek a jóságos jelenléte, a gyógyító, az irgalmas jelenléte. És az, hogy Jézus a mennyekbe ment, fölvitetett a mennybe, ez ilyen összefüggésben tehát azt jelenti, hogy Jézus átment ebbe a dimenzióba, hogy áldott orvos, hűséges pásztor, bűnbocsátó Isten. A mennyekben van, az azt jelenti, hogy jóságos módon van jelen. És még egy gyakorlati következtetés mindezekből, mert talán ezek olyan elméletinek tűnő gondolatok, de egy gyakorlati gondolattal hadd fejezzem be ezt a igehirdetést. Mi a különbség a között, hogy Jézus látom, érzékelem, vagy Jézus bennem van és belülről ad jelzést? Az az igazság, testvéreim, hogy ha most is szemünkkel láthatnánk Jézust, elkényelmesednénk és lustává lennénk, vagy látjuk, vagy nem látjuk őt, olyan egyszerű, kinyitom a szemet, itt van előttem Jézus. Az, ami ma lehetséges és szükséges, az nem az odanézés, a látás, hanem az odafigyelés. Mivel, hogy Jézus a bensőnkben van, és a bensőnkből szólít meg minket, a mostani tennivaló az odafigyelés. És úgy eszembe jutott, úgy emlékezem, Pilinszky volt az, aki beszél az aktív passzivitásról, ami nem szójáték, hanem ő mindjárt egy képpel meg is magyarázza. Azt mondja, hogy a vadász vár a lesen, megfeszítve vár, nem éppen szerencsés mondjuk a hasonlat, mert gyilkolás a vége, de most ettől tekintsünk el. A vadásznak a magatartás az, hogy valahol van, feszülten figyel, hogy feltűnik-e az állat. Na hát ez az aktív passzivitás Pilinszky szerint a keresztény embernek az egészséges magatartása, aktív odafigyelés, befele odafigyelés, hogy kapom-e a jelzést Jézustól. Most tehát itt találtam meg a mennybe menetelnek a üzenetét, a megfejtését. Jézus nem elment, hanem beljebb ment. Azért ment el, hogy közelebb lehessen. A szemünk elől eltűnt, hogy ne kelljen a szemünknek a eszközét, műszerét használni, hogy szemünk nélkül lássuk meg, külső hang nélkül is a belső hangot érzékeljük. Elment, hogy közelebb jöjjön hozzánk, hiszen ő maga mondta, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha elmegyek, akkor elküldöm a vigasztalót, azt, aki engem hirdet a ti belső világotokba. Tehát mi szeretnénk nézni, szeretnénk látni, ehelyett a feladat az, hogy odafigyelni. Megint a vadász képére gondoljunk. Ebben a csöndes, kedves, áldott belső feszültségben, ebben a jótékony feszültségben lenni, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgádat. Ebbe a dimenzióba, ebbe a belső dimenzióba ment be Jézus, amit a régiek csak így tudtak elmondani, hogy a szemük elől eltűnt, a felhő eltakarta, de áldást adott nékik még utolsó mozdulatával is, és ők leborulva imádták, áldották az Istent. Gyertek most is elcsöndesedve, imádjuk, dicsőítsük a mi Urunkat, Istenünket.